Köszöntöm Önöket! Talán véletlen, hogy egybeesik a Valentin napokkal az opera új balett premierjének előadássorozata, a Bartók Triptihon, amely hát nem éppen a romantikus boldogságról, hanem a szenvedélyes és végzetes szerelmekről, misztikus mesékbe csomagolt párkapcsolati harcokról és lelkiválságokról szól. Bartók három balettzenét készített. A fából faragott királyfi 1917-es bemutatóját mérföldkőnek tekintik a hazai balettjátszásban. A csodálatos mandarin viszont az akkor brutálisnak tartott lengyel menyhérti dramaturgia miatt nem aratott tetszést az 1926-os kölni bemutatón. Az 1923-ban írott Tánc Szvit zenéjére épített balett, a Bálványos Vár pedig csak néhány előadást ért meg Budapesten 1948-ban. Ez utóbbi most Várnagy Kristóf vadonatúj koreográfiájával kerül színpadra. A fából faragott mostani verzióját a Győri Balett igazgatójának, Velekei Lászlónak a koreográfiájával tavaly mutatták be a szintén bartóki kékszakálú hercegvárával együtt. Ez most szintén bekerült az új előadásba. A mandarin történetét pedig hülyen lengyel menyhért dramaturgiájához mostanra Venekei Marian aktualizálta. A következő interjú vele éppen arról szól, hogy szükséges-e mai környezetbe helyezni a darabot, vagy a történet magáért beszél. Ezt követően pedig Daru Andrea, Bartók kutatóval azt firtatjuk, hogy vajon miért olyan pokoli nehéz a zeneszerző darabjaira táncmozdulatokat tervezni. A Bartók Triptihon előadás február 24-éig látható az Operában. Ha tehetik, nézzék meg!
Sosszé, hogy utolért kedvenc táncélményed!
A Bartók Tánc Triptihon keretében a csodálatos mandarinról írták egy angol nyelvű kritikai portálon, nem is olyan régen, éppen az imént olvastam a következőt. A lány szívbe markoló módon közvetítette a drogoktól megzavarodott, prostituált, könyörtelen nihilizmusát. Azt hiszem, hogy most már nem is kéne igazából megkérdeznem Venekei Marian koreográfustól, hogy mennyiben sikerült a mai világba elhelyezned ezt a darabot. Akartad-e egyáltalán aktualizálni ezt a darabot?
Hát hogy ne? Szerintem minden kornak megvannak a saját maga mandarin értelmezése, és szerintem meg is kell, hogy legyen, hiszen ez a Bartók mű borzasztó aktuális mind a mai napig, mert erőszak, kényszerítés, kegyetlenség, kiszolgáltatottság, csalás, gyilkosság, ezek napi témák sajnos, nagyon sokáig még azt hiszem ez terítéken lesz. Hát igen, ezt aktualizálni kell.
A te mandarinod és a te lányod, és ugye biztos vannak, akik nem ismerik magát a történetet, ugye lengyel menyhér története, dramaturgiája, Bartók Béla zenéje, amely egy lányról szól, akit kvázi prostituáltként néhányan kényszerítenek arra, hogy kapcsolatot teremtsen különféle férfiakkal, és egyszer csak megjelenik az életében a szerelem, vagy hát nem is tudom, hogy kinek az életében jelenik meg a szerelem. Minden esetre két ember kapcsolata kezd kibontakozni, a mandariné és a lányé, és akkor itt most folytasd te tovább.
Igen, ez nagyon jó ez a megfogalmazás, mert ugye a lányt én abban az állapotában mutatom be a nézőközönségnek, amikor már benne vergődik ebbe az állapotba jó ideje, és a banda tagja. Szinte. Nem csak egy elnyomott prostitúcióra kényszerített valaki, hanem bizonyos befolyásoltság alatt tevékenyen részt vesz a banda életében, de közben pedig lehet látni az örlődését ezekben a mindennapokban, ahogy megnyílik a fiatal fiúnak a végén, és valami tisztaság fölcsillan a mocsokban. A mandarin gyakorlatilag megmenteni jön őt az én olvasatomban. Egy forgalmas utcaképpel kezdődik, egy villanásra összefut ezzel a jelenéssel, és ez a jelenés ez onnantól kezdve folyamatosan közelít felé, tehát nem tudja kiverni a fejéből, és mint egy ilyen nagy pozitív energia úgy érkezik hozzá, és próbálja őt elmenekíteni ebből a szituációból.
Most, ha jól értem, akkor ez egy nagyvárosi történetté alakul.
Úgy, ahogy Bartók meg írta, van egy nagyvárosi kép, egy másfél perc erejéig, hogy mindenki érzékelje, hogy hol vagyunk, meglátjuk ezt a találkozást, és utána visszakerülünk a lengyel menyhérti apacs anyára. Jön az öreg úr, jön a fiatal srác.
A lány erkölcsiségének vagy jó szívének a próbái.
Látjuk a banda életét, és akkor egyszer csak megjelenik ez a különös figura, aki vibrál. Tehát egy olyan rezgésszámmal fordul a lány felé, ami megrémíti mind a lány, mind a csavargókat, ahogy az eredeti műbe is, és ahogy az eredeti lengyel menyhérpi szövegben megtörténik a megfojtása, a késelése és a felakasztása.
Általában a te előző darabjaid, mert hogy nem ez az első koreográfiát természetesen, az előző darabjaidban az emberi kapcsolatok és a törékenység vonul végig az alkotásaidon. Ebben az esetben ki a törékenyebb, a mandarin vagy a lány?
Szerintem mindketten. A törékenysége abban van, hogy a lánya végén gyakorlatilag mégsem tud megmenekülni, mégsem tud győztesen kikerülni a helyzetéből. Ő a vesztese ennek a dolognak.
Te táncoltad korábban a lány szerepét.
Igen.
Ki volt akkor a koreográfus, és mit tudtál áthozni abból a szerepből, vagy mit akartál áthozni abból a szerepből?
A koreográfus a Fodor Antal volt. Ugye az úgy végződött, hogy a lány itt sétál előre, 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 és az arcán látszódnia kell mindannak, amit átél, ami megtörtént vele. Utána még kinn is marad a nézők előtt, a függöny becsukódik a háta mögött, tehát egy ilyen nagyon-nagyon erős finészi játék a nézők felé, meg hát lelki állapot is, amíg jön előre és végig gondolja, hogy az hitelesen az arcára kiüljön a mondani való, és azt hiszem, hogy én ezeket a gondolatokat, ezeket a villanásokat, ezeket az érzeteket, ezeket próbáltam meg átültetni és kidomborítani még jobban a mandarinomban.
A társulatból olyan szereplőket választottál, akik ezt a leginkább tudják majd közvetíteni a nézők felé.
A Vágy villamosának a két főszereplő Karuja, Jessica és Földi Lea, ők ketten a lányok, és egy harmadik hölgyel is, hogy úgy mondjam, elkezdtem dolgozni az én stílusom szerint, ő pedig Szavacki Aglaja, és ő február végén fog debütálni. Nyilvánvaló, hogy azért erre a három hölgyre gondoltam, mert ketten ugye nagyon közel állnak a szívemhez, és a harmadikban pedig abszolút látom a lehetőséget.
Bartók három balett zenéje közül talán ez az egyik legismertebb. Egyébként a másik kettő is szerepel ugyanebben az előadásban, csak ugye most nem arról beszélünk, hanem a mandarinról. Tehát a mandarin mondjuk az egyik legkedveltebb és legsikeresebb, ismertebb darabja. Bartók balettjeire viszonylag kevesen kezdenek el koreografálni, mert már önmagában a zene is annyira ellentmondott születésekor az akkori hagyományoknak, zenei hagyományoknak, hogy borzasztó nehéz úgy egyébként koreografálni rá. Mi a véleményed erről?
Én sokkal egyszerűbb helyzetben voltam, hiszen táncoltam. És amit ugye az ember már egyszer eltáncolt, és belemászott az agyába, az idegrendszerébe, a DNS-ébe, az már úgy jön vissza, mint egy ismert dolog. Itt egyedül az volt az én feladatom, hogy mit gondolok én adott zenei ponton, melódiákba, mit látok ebbe bele. Nagyon nagy szerencsém volt, amiatt, hogy táncoltam, és amiatt, hogy rengeteg verziót is láttam. Akár az anyaszínházamba, akár más színházaknál.
Egy kicsit a mozgásnyelvéről is beszéljünk ennek a darabnak. Klasszikus balettben teljes mértékben járatos vagy, hiszen azt tanultad, abban táncoltál, de a modern balett világában is bőségesen vannak tapasztalataid, hiszen a Vágy villamosa is ráadásul a jazz elemeket is beemelte. Ez a mostani darab milyen mozgásformákat használ?
Itt talán a jazz elemek annyira nyilvánvalóan nem adottak. Szerintem egy ilyen sajátos mozgásvilága van, ami az én testemből érkezik, és klasszikus balett alapokon, de maximálisan egy modern, egy mai mozgás nyelvet próbálja meg elmesélni a történetet.
Tánctrend. Legyen ön is bejáratos az alkotók és előadók világába.
Beszélgető társam Daru Andrea, aki Bartók-kutató, karmester, és egyébként meg együtt járunk a Magyar Táncművészeti Egyetem táncelmélet tánctörténet szakára, úgyhogy nem kellett nagyon messzire mennem, hogyha egy Bartók-kutatót akartam keresni. Amikor ez a beszélgetés zajlik, másnap, tehát február 3-án debütál az Operaház színpadán a Bartók triptihon, amely Bartók három balett darabját állítja a színpadra. Bartók hogyan került egyáltalán kapcsolatba a balettal, a balett világával, és miért gondolta azt, hogy egy csomó instrumentális, hangszeres darab után neki most balettzenéket kell írnia?
Igazság szerint Bartók ugye a népdalkutatás kapcsán találkozott a népi táncokkal, tehát azokon a területeken mindenhol, ahol ő járt és gyűjtött, megfigyelte az adott kultúrának a táncait is. Világ életében a tánc, a mozgás volt az ő mozgatórugója. Magával a balettel egyébként én úgy tudom, hogy felkérésekre találkozott. Ugye először megírta az operát, mikor találkozott a Kékszakálló
történetével.
Mikor találkozott a történettel, az nagyon megihlette Balázs Béla tollából. Utána az operaház felkérésére készítette a Fából faragott királyfit, majd utána a mandarint is.
Mind a három darab a szerelemről, az emberi kapcsolatokról, az érzelmekről, az érzelmi zsákutcákról, válságokról, megoldásokról szól. Tehát pont jó Valentin napra, így február 14-e környékére ezeket így előhozni, ezeket a gondolatokat. Mennyire volt Bartók tekintettel arra, hogy ezt majd valakik el fogják táncolni? Ugye Csajkovszki esetében az összes balettje olyan, hogy szinte lábra írta. De Bartókra iszonyat nehéz lábra állítani ezeket a zenei hangokat.
Bartók talán inkább a táncnak az általános természetéből indult ki. Ő nem nézte azt, hogy külön balett, külön népi tánc, külön akármilyen típusú más tánc, hanem ő egy ilyen egyetemességből indult ki, annak a zenei megjelenítéséből. És való igaz, hogy egyébként belebotlottak a balettmesterek néha. Ez ugye pont a Csodálatos Mandarin esetében egy izgalmas történet, hogy ugye több próbálkozás volt arra, hogy színpadra vigyék itthon. Ez más kérdés, hogy mi miatt nem sikerült végül is. De mire eljutott oda, hogy...
Most a kezdetekről beszélünk.
Igen. Mire eljutott oda, hogy végül is először be tudják itthon mutatni. Például az 1931-es próbálkozásnál, az nem került színpadra, ott Márkus László volt a koreográfus, viszont ő nagyon kreatívan és ilyen artisztikus szemlélettel állt hozzá, és azt kifejezetten balettként próbálta volna színpadra állítani. És meg is tudta egyébként győzni erről Bartókot, mert ugye eredetileg pantomimnek készült.
Viszont igen, ez egy néma játék.
Egy néma játék, így van. Amikor már Harangozó Gyula vitte színpadra, amit sajnos ugye Bartók már nem élhetett meg.
Ez 1945. december 9.
Igen, és ugye
pontosan
szeptemberben elment. Ott például visszatértek a néma játékhoz.
Mi volt a zenei alap, amitől ez nagyon nehéz volt?
Azok a balettmesterek, akik próbálkoztak ezzel, legtöbbször azért nem sikerült nekik ezt befogadniuk, mert valami teljesen más hangzást kaptak, mint amit addig megszoktak. Holott a ritmikájából valószínűleg lehetett volna jó balettet készíteni, csak valószínűleg olyan kreativitást igényelt volna, olyan a hagyománynak a felbomlását kellett volna ezzel elfogadni.
Nem mindenki vállalkozott rá.
És erre nem mindenki vállalkozott, főleg azok, akik nagyon a balettnek a klasszikus hagyományaira építkeztek. A zenei befogadással volt a problémájuk. Lehet, hogy volt bennük egy ilyen elutasítás is, hogy Bartókot nehezen fogadták el politikai szintéren is, meg úgy általában a közönség akkor még elég nehezen fogadta el. Én azt gondolom, hogy pont, hogy ezeket a hagyományokat idézőjelben próbálták követni ezek a balettmesterek, és azért nem sikerült inkább befogadniuk.
A Mandarin esetében más problémák is voltak, ugye Lengyel Menyhért dramaturgiája annyira újszerű volt, és annyira sokkoló. Az abúzus, a szexuális befolyások, zsarolások, rablások, ezért is bukott meg Kölnben. Nem is annyira Bartók zenéje bukott meg akkor, hanem a dramaturgia. Azóta sem lehet színpadra állítani ezt a művet úgy, hogy nagyon elszakad az eredeti dramaturgiától. Azt hiszem, a Lengyel Menyhért örökösök ezt tiltják is.
Szerintem egyébként joggal is tiltják. Ez egy olyan történet, amit például Bartók nem is változtatott meg. Tehát amikor megtalálta a Kékszakálló történetet, a Fából faragott történetet, akkor azokon egy picit módosított, tehát Balázs Bélával jó viszonya volt, de a műveit nem szerette annyira nagyon. És ott a dramaturgiai szálakon is egy picit formált, átalakította őket, viszont a Mandarin dramaturgiáján semmit nem változtatott. Maximum egy picit a helyszínt helyezte át ide-oda, de magán a története nem. Ez annyira mély, és annyira komplex, és annyira egész, kerek egész így, hogy ebben nem volt érdemes belenyúlni, úgy érezte. És valószínűleg egyébként a balettben való megvalósítás is lehet, hogy emiatt is volt nehéz, mert a balett mozgás világa az nem biztos, hogy tudta tükrözni ezeket a mély érzelmeket.
Most a klasszikus balettről beszélsz.
A klasszikus balettre gondolok, igen. Tehát amiket te is említettél, hogy mennyire mély érzelmek vannak benne, és milyen lelki válságok is, és micsoda harcok emberek között, férfi és nő között, ezeket nagyon nehéz lett volna a balettnek a klasszikus elemeivel megjeleníteni.
Van itt egy harmadik darab, a Táncszvit. Ez is egy balett, amely Bálványos Vár néven került először színpadra, méghozzá 1948-ban, és talán ez az egyetlen, amelyik megbukott úgy, ahogy van, 7 előadást ért meg. Mi volt ezzel a gond?
Maga a Táncszvit az 1923-ban készült, az akkori Pest-Buda-Óbuda egyesítésének 50. jubileumára. Pályázatra készült, ahova ezt Bartók úgy szánta, hogy a dunamenti népeknek a zenéjét jeleníti meg benne. Ez talán a három mű közül a legegyértelműbben népi zenére, vagy népi elemekre épít. Végül is a szlovák területeket, azokat nem vette bele, tehát maradt így, ahogy most ismerjük a Táncszvitet. Koncertszerűen egyébként többször is előadták utána, viszont valóban készült egy olyan balett rá, ami Harangozó Gyula és Balázs Béla és Bartók Béla hármasából született volna meg, és ezt szerették volna mind a hárman együtt megcsinálni, és szerették volna ugye azt, hogy Bartók ehhez kapcsolódóan haza is tudjon jönni már Amerikából, viszont ugye 45-ben sajnos elment, nem tudott már hazajönni, és a bemutatón sem tudott semmilyen formában részt venni. Egy kicsit megint visszaköszön talán Balázs Bélának az a fajta történeti szála, vagy dramaturgiája, amivel Bartók nem mindig értett egyet, kicsit olyan naívnak talált egyébként ezt a történetet. A legalapvetőbb népmese története dolgozza fel, van egy fiatal szép lány, akit egy gonosz sárkány vagy kígyó várban őriz, és akkor sok fiatal vitéz próbálja őt megmenteni. És jön egy székely vitéz, aki bátor lesz, és megpróbálja megmenteni, és akkor végeredményben sikerül is, mert hogy utolsó erejével, miközben éppen kövé változik, még azért sikerül belőle kitörnie, és akkor megmenteni a fiatal lányt a kígyótól. Szóval egy nagyon egyszerű kis népmese történet, valószínűleg maga a téma, a dramaturgia nagyon egyszerű volt.
Bartók kutatóként hogyan látod Bartók életművében, hova helyezhetők el ezek a balettzenék?
Ha magukra a balettekre gondolok, ott már egy nagyon erős asszimiláció van, tehát annyira magába olvasztotta már például a népi elemeket, hogy sokszor ugye nem is jön ki. De egyébként Bartók zenéje elképesztően széles skálán mozog. Nagyon fontos volt inkább az érzelmeknek a megfestése, és inkább hangulatokat hallunk vissza Bartók zenéjében, mint konkrét dallamokat legtöbbször. Őt a ritmus éltette. Mindent a ritmusnak vetett alá. Még sokszor a hangzást is. Szóval, hogyha úgy hallgatja az ember, hogy ő hangulatokat hall, szinte már effekteket hall, akkor ez egy könnyebben feldolgozható, befogadható lesz így.
Kell még nekünk 100 év után arról beszélni, hogy hogyan lehet könnyen befogadni Bartókot?
Szerintem igen. Kell arról beszélnünk, mert nagyon abba az irányba ment a zenei fogyasztás, hogy az emberek szinte csak a popzenét hallják, ami a klasszikus hagyományokra építkezik, 3-4-5 akkordból elintézi a zenét egy ilyen számon belül, egy ilyen popszámon belül. Egész egyszerűen ezen edződik a laikus ember füle. És ehhez képest valóban nagyon nehéz szintén befogadni Bartókot. Ráadásul én azt gondolom, hogy a hagyományőrzésnek is része az, hogy foglalkozunk Bartókkal, és időről időre, generációról generációra újra meg kell tanítani az embereknek, a fiataloknak, hogy hogyan is álljanak Bartókhoz, vagy hogyan hallgassák, vagy mit kaphatnak tőle, mert azért nagyon sokat lehet kapni tőle.
Köszönöm szépen, Daru Andreával beszélgettem, karmesterrel, Bartók kutatóval, és aki teheti, nézze meg természetesen, amíg lehet, az Operaház színpadán ezt a darabot, és valószínűleg elő is fog kerülni még, gondolom, a repertoárban.
Táncverzum.
Ez volt a Táncverzum, köszönöm a figyelmüket, és 2 hét múlva ismét jelentkezünk a táncvilág híreivel. Maradjanak velünk akkor is, vagy kövessenek minket a Trend FM YouTube csatornáján. Köszönöm a figyelmüket, Pélé Nagykatát hallották.